Csodálatosabbnál csodálatosabb asztrofotókból nyílt kiállítás Szegeden az Agórában. Én azt hiszem, ezeket a képeket látva nagyon sok mindenkinek elindul a fantázia, és lehet, hogy sok mindenki kedvet kapna ahhoz, hogy ilyen képeket készítsen. Tegyük hozzá, hogy nem könnyű ez, sem a csillagászoknak, sem pedig az amatőröknek. De hát akkor beszéljünk egy kicsit erről a kiállításról, mert hogy ez már nem az első, hanem a második alkalom, hogy ilyen képekből tárlat nyílik.
Valóban ez az egész, ez a Magyar Csillagászati Egyesület Szegedi csoportjának szervezésében és a Szegedi Csillagvizsgáló támogatásával jött létre, és ez a MCR röviden, tehát a Magyar Csillagászati Egyesületnek a vidéki csoportjai, van ilyen többek között Dunántúlon, Pest megyében több is, és Miskolcon is egyébként. Szóval, hogy ezek informális csillagászati klubok, ami azt jelenti, hogy a cél az olyan magasztos eszmék, mint a ismeretterjesztés, az oktatás és a autodidakta módon való közös fejlődés az észlelésekben, illetve az asztrofotózásban. És ennek szerettünk volna valami visszaigazolást adni, tehát mindazoknak, akik akár ott a kertjükben, vagy a csillagvizsgáló infrastruktúrával készítenek ilyen csodás asztrofotókat, egyrészt lássák a saját alkotásaikat, meg tudják osztani ezt a nagy érdeművel, illetve egyszer mind inspirációt nyújtsunk mindazoknak, akik szeretnének belevágni ebbe a csodálatos hobbiba, vagy úgy egyáltalán a természettudományos ismeretek megszerzésébe. Néhány éve már valóban volt erre egy kísérletünk, az még tényleg egy kicsi, úgy mondjam, garázs kiállítás volt a helyi városi könyvtárban. Erre az évre viszont már közel 40 képpel készültünk, kivétel nélkül szegedi, illetve környékbeli asztrofotósok műveiből. És ami még ebbe a koncepcióba szerintem kimondottan fontos, hogy bár azt tudni kell, hogy a hazai asztrofotózás művelői elképesztően magas szintet is el tudnak érni. Tehát nemzetközi versenyekről hoznak haza rendszeresen magas díjakat a hazai asztrofotósok. És bár Szegeden is van olyan, aki nem egy rangos elismerést nyert, viszont ennek a kiállításnak nem csak az volt a cél, hogy a legszebb képeket megmutassuk, hanem hogy lefedjük a teljes fejlődés ívet. Így a kiállítás elején lehet találni úgymond jó értelme vett kezdőknek a felvételeit, akár egyszerű mobiltelefonos távcső végére applikált gépekkel készült asztrofotókat. A kiállítás végén pedig ott vannak a teljesen profi alkotások, amelyek akár több napnyi záridőből vagy expozíciós időből készült felvételek különböző messzi nebulákról.
Beszéljünk egy kicsit az asztrofotózásról, mert azért tegyük hozzá, ez nem egy egyszerű meg könnyű dolog, annál is inkább, mert hogy azért kell hozzá egy bizonyos felszerelés, tehát csak egy sima fényképezőgéppel nem fogunk ilyen képeket készíteni.
Attól függ, hogyha mondjuk az asztrotájkép fotózás műfajába szeretne az ember belépni, ami talán a legegyszerűbb, ott tényleg inkább az időzítés és a türelem, a szép érzék kérdése az egész.
Azért azt mondjuk el a hallgatóknak, meg a laikusoknak, hogy az asztrotájkép az mondjuk az, hogy fölnézek a csillagos égre, és arról próbálok egy képet készíteni.
Pontosan, de az asztrotájkép, hogy valamiféle tematika is legyen, megfelelő helyszínt igényel. Nagyon népszerűek például mondjuk elhagyott romok vagy templomtornyok társaságában az égbolt megörökítése, hullócsillagfotózás, ami szintén nem kell távcső, csak elég egy megfelelő detektor, vagy kamera, vagy fényképezőgép. A telihold is nyújthat olyan szempontot. Vagy például elmúlt hónapok nagy szenzáció Magyarországról is látott sarki fények. Ezek megörökítéséhez nem kell különleges szaktudás, némi próbálkozás és türelem, meg a megfelelő helyre, megfelelő időben való tartózkodás elégséges lehet. És utána pedig kezdődik igen egy kettős játék, mert hogy valóban a csillagászati eszközök kezdve a mechanikától, az optikán át, a különböző kamerákig, ezek valóban stílszerű legyek csillagászati árban kaphatóak, viszont sok minden pótolható szaktudással, illetve utólagos szoftveres feldolgozással. Ezt nem úgy kell érteni, hogy Photoshopban hozzá költenek, hozzáadnak az asztrofotósok a képeikhez, viszont minden, tehát a legprofibb asztrofotósoknak is fontos, hogy a képek különböző hibáit, zajait kiküszöböljék, például úgy, hogy több felvételt készítenek, és ezeknek az átlagát, vagy valamilyen konvolúcióját teszik végül a végső felvételre. Tehát egy fontos szempont, igen, a stabil és általában nagyon drága felszerelés. A másik nagyon fontos a tapasztalat, ami akár éves tanulási körbe végére érkezik meg az ember. A harmadik pedig, hogy még így se lehet megúszni az aprólékos munkát és az utólagos feldolgozást.
Ugye egy asztrofotózási módot már megemlítettünk, ez az asztrotájkép, de hát emellett azért még vannak. Melyek ezek?
A kiállítás bővelkedik a különböző csillagködök, az úgynevezett nebulák megörökítésében. Ezeknek az asztrofizikai háttere nagyon változatos. Vannak köztük születésben lévő csillagrendszerek, vannak köztük már halott csillagok, ledobott gázfelhői. A közös bennük, hogy ezek mind a mi galaxisunkban találhatóak, és többek között nyilván a távolságok miatt is halványak. Ami azt jelenti, hogy hosszú expozíciós idő kell, sokáig kell, még távcsőre applikált fényképezőgép segítségével is sokáig kell gyűjteni a fényüket. Ez pedig az szükséges, hogy egyrészt sok felvételt készítsünk ezekről, másrészt pedig az expozíciós idő alatt, amíg készül a kép, az égbolt elfordul, ez a föld forgásából adódik, le kell követni az égbolt elfordulását. Ezért már a távcsőre tartó mechanikát is úgy kell beállítani, illetve olyan elektronikus mechanikát kell vásárolni, hogy leköveti ezt az égboltnak az elfordulását, és utána lehet azt mondani, hogy most már kellő számú foton sikerült összegyűjteni, hogy ne csak mondjuk az alakzatát örökítsük meg ezeknek a nebuláknak, hanem akár a színeit is. Ezek a színek pedig azok a színek, amik ténylegesen ott vannak. Ezt látnánk, hogyha el tudnánk menni ezekhez a távoli nebulákhoz. Viszont, ha csak távcsőben nézünk, a szemünk ugye nem tud vetélkedni a hosszú expozíciós időkkel, hogy ezek a színeket mi egyébként nem láthatnánk, láthatatlanok maradnak nálunk a számunkra. Csak az asztrofotósok munkái tudják megörökíteni ezeket.
Mi a helyzet a bolygó, a hold és a napfotózással? Az nem könnyű feladat az sem.
Viszont sok szempontból előnyös, vagy hát könnyebb. Például a bolygók kimondottan fényesek, hiába jóval kisebbek, mint a csillagok, vagy a csillagködök, de jóval közelebb is vannak hozzánk a Földhöz. Éppen ezért egy bolygót, ugye mostanság az égboltot, nyugati horizontot, például a Vénusz, a Zenit környéki égbolt területet pedig a Mars, illetve a Jupiter uralja, ezeket akár városi fények mellől is meg lehet örökíteni, hiszen a város fényszennyezése, bár valamennyi zajt visz bele a felvételekbe, de maguk a bolygók is kellően fényesek ahhoz, hogy lehessen felvételket készíteni róluk. Az előbb emlegetett nebulákról ez lehetetlen. A nebulákhoz ki kell menni városon kívülre, sötét égbolt területekre. A bolygókhoz viszont nagyításra van szükség. Hiába fényesek, hogyha nagyon picik még távcsőn keresztül nézve, és ez bizony olyan hosszú fókusztávolságú távcsövekre kell felszerelni a kameránkat, amelyek ki tudják emelni ezen látszólag apró égitesteknek a jellegzetességeit.
Igen,
a napfoltok pedig ott már ténylegesen nem a mérettel van gond, pláne nem a fényességgel, éppenséggel túl fényes is a napunk, ahhoz pedig speciális szűrőket kell alkalmazni, hogy se a kamerában, se a távcsőben, pláne a szemünkben ne tegyen kárt a napfény. Távcsővel direktben a napban nézni szigorúan tilos. Még emberi szemmel nézve, tehát mondjuk káprázik utána tekintetünk, de semmi különösebb bajunk nem, ez távcsővel a napban nézve akár már egy másodperc alatt komoly károsodást szenvedhet a látásunk. Szűrőn keresztül nézve viszont teljesen biztonságos.
És akkor jön az asztrofotózás talán legnehezebben kivitelezhető válfaj, a mély égfotózás.
Igen, a mély égfotók, mély ég objektumnak hívunk jóformán, ez egy nagy összefoglaló név, gyakorlatilag mindent, ami a naprendszer határain túl található a forrása. Ide tartoznak már az előbb emlegetett debulák, de közül is mondjuk vannak könnyebben megörökíthető közeli csillagködök, mint például most a télen is látható Orionköd, ami kisebb távcsővel is elcsíphető, és az asztrofotósoknak mondjuk egy ilyen kezdő belépő objektuma. És vannak kimondott nagy kihívást jelentő ködösségek, mint például a planetáris ködök, amelyek nagyon picinek látszanak, és egyszerűen nagyon halványak is, úgyhogy nagy távcső kell hozzá, rengeteg türelem és szakértelem. Ilyen planetáris ködöt, hogy szépen meg tudjuk örökíteni, például a szegedi csillagvizsgálónak a nagy távcsöve, az 50 centis főműszer volt szükséges, hogy a kiállításon is egy ilyen ködöt, konkrétan a Kleopátra szemét sikerüljön megörökíteni. De még objektumok, a legtávolabbi galaxisok is, ezek már több millió, vagy akár több tízmillió fényévre találhatóak, és amellett, hogy talán ezek a legámulatba ejtő objektumok, a méretük, a kinézetük, a távolságok miatt, talán ezek igénylik a legtöbb szakértelmet is. Egy galaxisban, egy óriási csillagvárosban megtalálható minden, a csillagoktól kezdve, a halványködökön át, a porfelhőkön keresztül, egészen a galaxis magjáig, ami meg viszonylag fényes, és hogy mindezt egy képre sikerüljön tenni, a különböző intenzitásokat, méreteket, ehhez kell több éves tapasztalat és a fejlett műszerezettség.
Igen, és hát azért az nem elég, hogy van mondjuk egy fejlett műszerem, egy nagyon profi képen mindenhez, vagy egy távcsövem, hanem azért tudni kell azt is, hogy mikor lesz az az égi jelenség, amit mondjuk fotózni szeretnék.
Igen, erre szerencsére manapság már jó néhány platform, különböző applikáció nyújt segítséget. Ugye a legegyszerűbb, amit minden itt a csillagvizsgálatban látogató érdeklődőnk is szoktunk elérni, a Stellarium nevű planetárium program, ezt azért merem reklámozni, mert ez teljesen ingyenesen letölthető, mindenféle számítógépes vagy mobiltelefonos platformra alkalmazható, és nagyon könnyedén megtanulhatja bárki a használatát, hiszen egyszerűen csak meg kell adni a helyszínt, illetve az időpontot, és a szoftver rögtön megmutatja, hogy hogyan fog kinézni az égbolt akkor, tehát kezdve pedig lehet tervezni az észleléseket. De hasonlóan például időszakos jelenségekig, mondjuk egy üstökös felbukkanás, vagy szupernova megjelenéséhez szakmai oldalakat érdemes böngészni, vagy például a nemzetközi űrállomás felbukkanása is másodpercre pontosan előrejelezhető. A másik dolog, amivel számolni kell, az pedig az időjárás. Ebben az esetben viszont semmi okosat nem tudok mondani, hiszen mi is ugyanazokban az időjárási előrejelzésekből dolgozunk, mint bárki, aki szeretné tudni, hogy holnap elázik-e.
És egyébként hogyan történik maga a fotózás? Tehát mondjuk nem most az, hogy én kimegyek és csinálok egy csillagos égboltra egy képet, hanem amikor tényleg eseményt kell fotózni, hogy ott ül a csillagász, és akkor várja egész éjszakán át, vagy itt már azért bejön a számítógép, ha olyan profi felszerelésünk van, akkor tudjuk programozni, hogy akkor mely az az időtartam, amikor ezt neki venni kell, fotózni kell.
Is. A helyzet az, hogy nem lehet megúszni a kuli munkát, úgy mondjam. Ugye nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy esetleg saját kis csillagdát, értve ez egy kis mini csillagvizsgálót építsenek a kert végébe. Innentől fogva pedig igen, a távcsövet azt ki kell vinni a megfelelő célpontra, távol a fényszennyezéstől, föl kell állítani, össze kell szerelni, és hogyha a távcső mechanikája az képes arra, hogy lekövesse az égbolt elfordulását, ha az időjárás az teljesen biztos, ha a felvétel tervezés az kellően alapos, és azt lehet mondani, hogy akkor most teszem, az készít az asztrofotó 150 darab 20 másodperces expozíciót ugyanarra az objektumról, hogy kellő részletességgel meg lehessen azt örökíteni, akkor valóban magára lehet hagyni a távcsövet. De adódik a kérdés, hogy akkor hová megy az ember a pusztába ilyenkor, csóva. Úgyhogy ez igen, ez olyan bizonyos szempontból, mint a horgászat, nem lehet ott hagyni a szerelést, viszont szinte garantált, hogy a végén fogás lesz az eredmény. Mert az asztrofotósokat nem kell félteni, akkor föltalálják magukat, akár a társaság miatt, hiszen érdemes. Az égbolt megörökítését az csapatban végezi, vagy akár ilyenkor mondjuk vizuális, szabad szemes észleléseket végezni mondjuk egy második eszközzel.
Az égbolt ismerete ugye elengedhetetlen ehhez, de itt is, az asztrofotózásnál is van olyan, amikor meglepetés lesz a vége, tehát hogy nem várt jelenséget fotóz le valaki?
Előfordulhat, például kimondottan népszerűek azok a felvételek, és ez ténylegesen látványos, például amikor holdat, vagy mondjuk a napkorongot örökíti meg valaki, és előre nem tervezettem mondjuk egy repülőgép húz keresztül a fényes korong előtt. És bár magában a csillagászat észlelésbe ez belerondít, de az esztétikai élmény sokszorosan kárpótolja ilyenkor az észlelőt. De hasonlóan mondhatnám, és ez tényleg nagyon-nagyon ritka, tehát néhány évente egyszer fordul elő ilyen, amikor mondjuk bolygó észlelés során, vagy mondjuk galaxis észlelés során bukkan föl egy új fénypont. Ez nem egy feltétlenül egy esztétikai élmény, ennek viszont tudományos jelentősége van. És hogy mik lehetnek ezek? Például néhány éve történt, hogy egy asztrofotós a Jupiter fotózta, és az egyik expozícióján fölbukkant egy fekete pötty a Jupiter korongján, amit később beazonosította a kutatók, hogy ott bizony egy aszteroida becsapódás fodrozta az óriás bolygónak a légkörét. És hasonlóan előfordul, hogy mondjuk galaxisok esetében találnak új feature-t, vagy ilyen szép magyarsággal fejezem ki magam, új fénypontot a galaxis korongjában, ezek pedig tipikusan megsemmisülő csillagok, úgynevezett szupernovák. Hogyha pont jókor néz az ember a megfelelő galaxisra, előfordulhat, hogy egy asztrofotós, egy amatőr csillagász beelőzi a profi műszereket, hiszen azok egy-két naponta, vagy néhány óránként készítenek felvételeket a világőr szegleteiről, és így pedig a felfedezés, a komoly asztrofizikai felfedezés is asztrofotósok nevéhez kötődhet.
Mi az oka annak egyébként, hogy ugye minden gyereket szerintem kivétel nélkül csodálattal tölti el a csillagos égbolt, meg a bolygók, tehát hogy minden gyerek érdeklődik utána, a gyerekek többsége az asztronauta akar lenni, meg űrbe szeretne utazni, aztán ez valahogy úgy elmúlik és elsikad, tehát hogy csak nagyon kevesen vannak a pályán, és azért az utánpótlás az nem könnyű. Mondjuk csillagászokkal beszélgettem, itt azért kőkemény fizika, matematika, kémia tudás szüksége. Tehát így fizika és matematika az biztos, mert hogy rengeteg a számítás.
Így van, ugyanakkor, hogyha meg abból a szempontból tekintjük, hogy a mérnöki pályához, vagy az informatika pályákhoz is elengedhetetlenek ezek a szakértelmek, akkor nem ebben látom mondjuk a csillagászatnak és az asztrofizikának a stratégiai hátrányait, sokkal inkább abban, hogy a csillagászat az ízig vérig egy alaptudomány. Ami azt jelenti, hogy amit mi kutatunk, tanult témavezetőmet idézem, szóval a mi eredményeinktől nem lesz olcsóbb a kenyér. És értette ez alatt egykori témavezetőm, hogy mi nem a piacra dolgozunk, és éppen ezáltal, mivel a csillagászati eredmények nem hasznosulnak közvetlenül a hétköznapi életben, vagy csak nagyon-nagyon hosszú távon, éppen ezért, hát hogy plasztikusan fejezem ki magam, nagyon kevés az anyagi forrás, nincs pénz a csillagászatban, és éppen ezért sokakat eltántorít, és teljesen érthető módon, hogy nem garantált mondjuk egy alapkutatónak a megélhetés. Ez nem csillagászati sajátosság, nyilván hasonló problémával küzdenek az alapkutatók, és nem csak Magyarországon, vagy Közép-Kelet-Európában, hanem szerte a világon. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy valaki ezzel a tudományterülettel foglalkozzon, vagy nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni, vagy nagyon-nagyon jónak és sikeresnek, legjobb esetben pedig a kettőnek egyszerre. És való igaz, ehhez nem sokaknak jön össze, sokakat, még többeket korábban letérítesz a csillagászati kutatási pályáról, de az is igaz, hogy egy kisebb országnak, mint Magyarország, azért nem több tízezer csillagászra van szüksége. De, és itt egy nagyon fontos de van, a csillagászatnak viszont van egy óriási stratégiai előnye. Ez, hogy nem csak a kisgyerekeknek a fantáziáját tudja megfogni, hanem az a fajta látvány, azok a történetek, azok a magyarázatok, amiket a csillagászat nyújtani tud a fantasztikus távolságokról, méretekről, energiákról, folyamatokról. Szóval ez majdnem mindenkinek a fantáziáját megmozgatja. És ezt a csillagászok Magyarországon már évtizedekkel ezelőtt felismerték, és éppen ezért kutatóktól kezdve az egészen az amatőr csillagászokig a teljes garnitúra nagy erőket és energiákat fektet a tudományos ismeretterjesztésbe. Ez tartja fönt a folyamatos utánpótlást, folyamatos érdeklődést, és az olyan kis műhely közösségeket is, mint ami nekünk van itt a szegedi csillagvizsgáló körül.
Hát meg, hogy meg is tudja mutatni a csodákat, tehát, hogy kézzel fogható, az ember vizuális, és ez látható. Mennyire látogatott a szegedi csillagvizsgáló?
A szegedi csillagvizsgáló az gyakorlatilag a COVID utáni években indult újra, bár most már több mint 3 évtizedes múltra tekinthet vissza, azért az újkori történet az még nagyon nyúlfartnyi, és tekintve, hogy ez egy önkéntes társulás, tehát amatőr csillagászok, asztrofotósok, egyetemi hallgatók és kutatók együttműködésében, szabadidőnkben tartjuk fönt, ez nagyon-nagyon alacsony lehetőségekkel indultunk. Szóval mostan rájutottunk oda, hogy a tavalyi év folyamán több mint 3000 látogatónk volt a különböző nyitvatartásainkon, és szükséges is ez, hiszen a csillagvizsgáló döntő többsége a jegybevételből tartja fel magát, és ezt a jegybevételt ezt vissza is forgatjuk teljes egészében az épület karbantartására, felújítására, és hát a társcsőpark fejlesztésére. És úgy gondolom, vagy talán most már mondhatom néhány év után, hogy ez a projekt ez egészen sikeresnek tűnik, hiszen folyamatosan érkeznek újabb és újabb érdeklődők, többségében olyanok, akik ezt a hobbit szeretnék felfedezni, vagy esetleg újra felfedezni maguknak, de az egyetemi hallgatók jelentkezési számaiban is azt látjuk, hogy a csillagászat területén nemhogy nem csökken, hanem még kicsikét növekedik is a jelentkezési kedv.
És milyen jó azért, hogy a tagoknak megengedik azt, hogy ingyen és bérmentve használják a szegedi csillagvizsgáló berendezéseit egy-egy képkészítéséhez. Azért ez egy nagyon nagy segítség azoknak, akiket érdekel az asztrofotózás például.
Igen, ugyanakkor azt látni kell, hogy a csillagvizsgálónak is megvannak a maga hátrányai, például az, hogy még bemutatózás ismeretterjesztési szempontból klassz, hogy ott van a város szélén, és megközelíthető kár busszal is, mondjuk egy asztrofotósnak, aki már maga mögött hagyta a kezdeti tanulási időszakot, már nem jelent feltétlenül kihívás, vagy konkrétan bosszantó az, hogy a városfényei túl közel vannak. Úgyhogy mi legfeljebb ugró deszka tudunk lenni ebben a hobbinak az elkezdésében, viszont szerencsére mind többen jönnek és próbálják ki a csillagvizsgáló infrastruktúráját, illetve ami még talán a profiknak is csábító tud lenni, az a nagy távcső. A szegedi 50-es távcső, ez a 50, ez a centiméterben mért átmérőjét jelenti, a távcső lelkét jelentő tükörnek. Ez a 50 centis távcső tükör, ez hazai viszonylatban ott van a top teleszkópok között. Ebbe bele is tudnak nézni a hozzánk kilátogatók, és asztrofotózásra is viszonylag gyorsan át tudjuk szerelni. És ez egy olyan dolog, ami szeretnénk azt hinni, hogy miattunk jönnek ki a mi mondani valunk az előadásaink miatt az érdeklődők, de valójában azért tudjuk, hogy többek között a szegedi 50-es a legfőbb vonzereje a csillagvizsgálónak.
Ha az asztrofotózást nézzük, akkor az év bármely napja jó fotózása, vagy vannak évszakok, amik igazán alkalmasak és igazán kedveznek az asztrofotózásnak?
Mindig találni témát az égbolton. A téli égbolt némileg különbözik a nyári égbolttól, a bolygók azok néhány hónapig látszanak, vagy figyelhetőek meg viszonylag kényelmesen. És igazából az időjárás. Az időjárás az egyetlen, ami limitációt jelent, hiszen ott a felhőkön nem látunk át a teleszkópjunk segítségével sem. Amit látni kell, hogy télen sokkal hosszabbak ugye az éjszakák, így mondjuk akár kényelmesebben is lehetne megfigyelni bizonyos objektumokat, amiket hosszú ideig kell fotózni. Ugyanakkor viszont a téli hideg pedig hát a komfortérzet ellen dolgozik, úgyhogy minden évszaknak megvan a maga előnye, illetve a hátránya.
Szerintem minden csillagász szeret utazni, pontosan azért, mert amikor van egy-egy égi jelenség, és ugye mondják, hogy a világ mely részén lehet mondjuk a legjobban látni. Tehát van olyan, és van lehetőség arra, mert hát ugye ez gondolom pénz és forrás kérdése, hogy utazzanak és menjenek?
Gyakorlatilag minden kutatási területnek fontos eleme az, hogy részben a nemzetközi kapcsolatépítés, részben pedig a konferenciák miatt a kutató az utazzon és utazhasson. Ez megint csak általában pályázati forrásokhoz kötődik, hogy erre van-e lehetőség. Ez sajnos ez erős korlátozás jelent számunkra is, tehát folyamatosan küzdeni kell ahhoz, hogy akár európai konferenciákra is elmessünk. Néhány évvel ezelőtt, és ez a másik aspektus a csillagászat nemzetközi mi voltának, hogy a nagy teleszkópok, tehát amiket mi tudományos méréseket tudunk és szeretnénk használni, hát azok tipikusan világ túlsó felén vannak. Hawaii-szigetein, vagy például Chilében, az Andok fennsíkjain. Ez néhány évvel ezelőtt még úgy működött, hogy a világ csillagászai pályázhattak ezeknek a használatára, és hogyha az ember elnyerte a használati jogot, akkor elutazhatott oda, és néhány estén keresztül ő mondhatta meg, hogy merre álljon a társadalom, hogyan végezze a méréseket, és föl is markolhatta utána a mérési adatokat. Ez mára megváltozott abban a tekintetben, hogy továbbra is van pályázati lehetőség, tehát mi is kopogjuk le, rendkívül sikeresek vagyunk kutatócsoporti szempontból nagy teleszkópunk, nagy obszervatónak használatára. A kollégám Szalai Tamás például a NASA James Webb űrteleszkópjára, ami ezekben az években a csúcsműszere a modern csillagászatnak. A James Webb űrteleszkópra nyer most már egymás követő harmadik évben rendre távcsőidőt. Viszont ezekhez a nyilván földfelszíni obszervatóriumokhoz, amelyeket az előbb említettem, manapság már nem utazhat el az egyszerű csillagász, helyette helyi mérnökök és csillagászok adják ki az utasításokat. Mi innét távolra az internet segítségével mondhatjuk, vagy kérhetjük, hogy hogyan is történjen a mérés.
De miért?
Szóval ez egyszerűen költséghatékonysági okokból.
Értem.
És való igaz, mai világban már nem szükséges, és nem is teljesen életszerű, hogy mondjuk egy-két mérési este miatt átutazza az ember a félvilágot. De ezek az álmak azért megmaradtak, hiszen ha valahová az ember el szeretne menni, pont ezek az említett helyszínek, ahol nagy távcsövek is találhatóak, és nem csak azért, hogy megcsodáljuk ezeket a műszereket, hanem azért is, mert ezek kivétel nélkül a legjobb asztroklímájú helyszíneken épültek föl, ahol több ezer méteres magasságban fantasztikus az égbolt, és rengeteg derült éjszaka van, és a beszámolók szerint ez olyan élményt lehet, hogy a tejút, a mi galaxisunknak a sávja, amit Magyarországról hát éppen csak, hogy látni lehet városi fényektől távol, szóval hogy a tejút árnyékot vet a beszámolók szerint. Ez egy olyan dolog, amit én sem tudok elképzelni, ezt jó lenne átélni. Hát remélhetőleg majd egyszer egy szakmai út alkalmával ez is összejön.
És van még ilyen álom, amit jó lenne átélni? Amire azt mondja az ember, hogy wow, megérkeztem, itt vagyok.
Igen, rengeteg jelenség van, ami még a bakancslistán szerepel. Én azon szerencsések közé tartozom, aki még gyermekfejjel, de már kellően éretten élhettem át a 99-es napfogyatkozást. És ez jó is, mert statisztikai alapon nem biztos, hogy lesz esélyem megérni a következő magyarországi teljes napfogyatkozást a 2070-es évek elején. Az egy olyan dolog, ami egyszer van az életben. Holdfogyatkozás az azért akad néhány évente, szemtanúja voltam az évszázad Merkur és Vénusz átvonulásának, szóval, hogy az elmúlt évek, évtizedek azok kimondottan szerencsések voltak ebből a szempontból. De van olyan dolog, amihez, ahogy ön is mondta, utazni kell, és ilyen például az igazi sarki fények. Amit Magyarországról látunk, az is természetesen igaziak a szó fizikai értelmében, de ugye nagyon halványak és vöröses rózsaszínes árnyalatok, amiket innen Magyarországról nagyon-nagyon ritkán rövid ideig észlelni lehet, mondjuk, amit Norvégiából vagy Izlandról lehet látni, ezek a nagyon erős zöldes-sárgás sarki fények, ahhoz oda kell menni. Az asztrofotó kiállításunkon is van néhány ilyen felvétel, ezt Kelemen Tamás, a helyi csillagászati csoport vezetője készített annak idején Izlandról, és hát az ő beszámoló is hozzátettek ahhoz, hogy bizony ezt látni kell minden csillagásznak legalább egyszer az életben.
Nekem mindig az jut eszembe, amikor csillagászattal kapcsolatos filmeket készítenek. Szóval mennyibe igazak ezek? Tehát ugye ezek tényleg valósak, vagy azért ott nagyon sokat adunk a látványnak, meg annak, hogy elkápráztassuk az embereket, de mondjuk közel nincs a valósághoz.
Hogy mondjak két példát? Hát most már az elmúlt évtizedből. Az egyik közkedvelt hivatkozása az Interstellar című film. Christopher Nolan-tól a magyar címe a mozikban a Csillagok között volt.
Pont az jutott eszembe.
2014-es film, hogy napokban utána néztem, és döbbenetes. Szóval az a film látvány szempontjából abszolút hiteles. Tehát ahogy ott a fekete lyuk körül kavarog az anyag, ahogy működnek a gyorsulások, lassítások, ahogy a vízzel, tengerrel borított bolygón megjelenik az óriási árapályhullám. Tökéletes vizuális szempontból. Nem véletlen, hogy fizikusok dolgoztak a látványterven, meg a számítógépes animációkat. Ha már a fizikai hátteret boncolgatjuk, akkor a film az meg-meg bicsaklik, hiszen hát a sztori szempontjából több egyszerűsítést is, vagy éppenséget túlzást kellett tenniük. Pont például ezen az óceáni bolygón, ahol sokkal gyorsabban telik az idő a bolygó felszínén, mint a világűrben. Ez azért a fizikában nem lenne ennyire elnagyolt, vagy nem lenne ennyire durva a különbség. Illetve hát a film vége is nyilván a dramaturgia elrugaszkodik a valóság talajáról, és a science fictionnek a fiction részére fókuszál. De ez nyilván szükséges ahhoz, hogy a film egy koherens egészet alkotjon, és nyilván a csillagász is lelke is megnyugszik, hogy kapott is valamit hitelesség gyanánt, de hogy nem teljes bőtség a film. Viszont, hogyha valaki szeretne hitelesebb science fiction-t látni és élvezni, tudom ajánlani, néhány évvel később jött ki a Marsi című könyvnek a filmes adaptációja, amely a magyar mozikban van, amit a Mentő Expedíció néven szerepel.
Igen.
Ennek az a sztória, hogy egy meddémon alakított űrhajóst egy baleset nyomán halottnak hisznek, és a Marson ragad. És éveken keresztül kell túlélni a marsi bázison, magának élelmet termesztve, energiát nyerve, és valahogy meg is próbálja fölvenni a kommunikációt a Földdel, hogy jelzőt meg kéne menteni, hogy az a film majdnem teljes egészével, egyetlen egy aspektus elletek, eszméletlen alapos. Köszönhető annak, hogy az írója, Andy Weir, az eredeti kötetnek óriási munkát fektetett be abba, hogy utána járjon különböző részleteknek, és ezt a könyvfőhőse nem is elmagyarázni és hosszan szájába rágni az olvasóknak, nagyon szórakoztató formában. Az egyetlen apróság egyébként pont a film elejét jelenti, ahol is egy óriási marsi homokvihar okozza a galibát. A marsi homokviharok ugyan léteznek, és tényleg nagyon grandiózusnak tűnnek, azonban túlságosan kis erővel bírnak ahhoz, hogy felkapjanak egy űrhajóst, és Matt Damont több száz méterre elpítsék. Ezt később a könyvíró is elismert, hogy hát ma már másra írná meg a könyvet. Azt hiszem, ennyit el lehet nézni a marsinak.
Igen, sok csillagászati tévhit van egyébként. Ugye a 21. század embere az interneten él, tehát nem az orvosának, hiszen az interneten próbálja mondjuk orvosolni magát. Sok ilyen csillagászati tévhit van ma?
Abszolút, igen. És nyilván ezek egy része teljesen érthető, és remélem ez nem hangzik túl magas lóról tett állítás, de ez meg is bocsátható, hiszen a csillagászat az nem része az általános műveltségben, általában nem iskolai tananyag. Éppen ezért az, hogyha valaki nem képes rögtön elhelyezni, hogy mik a méretek, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz, mitől kell tartani, vagy sem, az nyilván bocsánatos bűn idézőjelben, ezzel semmi probléma nincs. Ugyanakkor erre rátesz egy lapát a médiának a kattintás vadászós része. Az például, hogy még mindig heti rendszeressége jelenik meg egy-egy olyan hír, hogy óriási aszteroida közeledik fejénk, és senki ne vegyen már tartós tejet. Ezek általában a Holdnál is nagyobb távolságra húznak el a Földtől, és nagy magabiztonsággal kijelenthetjük, hogy következő 100 évre előre menőnek nem ismerünk olyan aszteroidát, amely akár csak minimális veszélyt is jelentsen a Földre. A másik probléma pedig az, hogy igen, az űr, és legyen szó akár a naprendszerről, vagy távoli világűről, annyi fantasztikus dolgot tejt, annyi minden mozgatja meg az ember fantáziáját, hogy az be is indítja ennek a fantáziának a működését. És ennek folyamányaként kelleténél azért jóval több hoax üti fel a fejét, például a fekete lyukakkal kapcsolatban, atomi részecskékkel kapcsolatban, az univerzum fejlődésével kapcsolatban. Összefoglaló nevén ezt az univerzum fejlődésének tudományágát, ezt kozmológiai néven emlegetjük. A kozmológia az abszolút táptalaja ezeknek a tévhiteknek, vagy tudatos félremagyarázásoknak.
Ugye mondta, hogy egy nagyon lelkes kis amatőr csillagász közösség van Szegeden. Sok program van, amire készülhetnek egész évben?
Abszolút, hát legalábbis remélem, hogy soknak lehet nevezni. Mindig meg kell csillagozni ezeket a önreklámokat, hogy mi ugye ezt szabadidőnkben tartjuk fel a csillagvizsgálót, és éppen ezért ez behatárolja lehetőségeinket. Téli időszakra egy időre be is zártunk, ilyenkor eszközölünk felújításokat az épületem. Márciustól pedig beindul a szezon, és onnantól kezdve minden péntek este várjuk az érdeklődőket. Minden héten egy-egy izgalmas témával készünk előadással, távcsövesben mutatóval, és most már több borult idős programmal is. Viszont, hogy ne csak magunkról beszéljünk folyton, azt el kell mondani, hogy egyébként Miskolcon nagyon hasonló a helyzet, és az MCE-nek a helyi csoportja, Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló várja néhány heti rendszerességgel az érdeklődőket. Hogyha valaki szeretne közelben csillagászati programon részt venni, tehát akkor nem kell rögtön összepakolni a teljes családot és leautózni Szegedre, hanem érdemes elnézni, ez a Miskolci csillagda, ez egy panelház tetején található, tehát ebből a szempontból is egy igazi magyar kuriózumról van szó.
Lesz egyébként a közeljövőben olyan esemény az égbolton, amelyet nagyon várnak?
Hát igenis, meg nem is. Egyrészt mostanság ezekben a hetekben nagyon jól látható majd az összes bolygó, hogyha derült az ég. Semmi különleges nincs ebben, hát most úgy állnak éppen az égi testek itt a naprendszerben, hogy innét a Földről kitekintve lehet látni a leglátványosabb égitesteket, és ez nyilván távcsers bemutató témájának is remekül szolgál. Viszont például már láttuk, és több kolléga is felhívta rá figyelmet, hogy ez aztán a médiában, és ez részben a bemutató helyek által gerjesztett média figyelme, szóval a médiában ez esetleg úgy csapódik le, hogy itt valami egyszeri, megismételhetetlen és nagyon-nagyon ritka eseményről van szó. Erről szó sincs, tehát hogy nem érdemes most mindent félredobni. A következő hetek azok valóban a bolygó megfigyelésről szólnak, de akár jövő héten, vagy akár két hét múlva ugyanazt lehet nagyjából látni. Igazából itt az időjárásnak kell szurkolni megint csak.